Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 20. szemeszterének 9. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 20. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Ferenc Rudolf Németországban született 1972-ben. Általános és középiskolai tanulmányait a Délvidéken, Óbecsén, egyetemi tanulmányait pedig Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen végezte, ahol először programozó matematikus, majd 1997-ben programtervező matematikus egyetemi diplomát szerzett. C++ forráskód modellezése és visszatervezése című értekezésével summa cum laude minősítésű PhD fokozatot szerzett 2005-ben a Szegedi Tudományegyetemen matematika és számítástudományból. Kutatói pályafutását 1997-ben az MTA-STM mesterséges intelligencia kutatócsoportnál kezdte, ahol tudományos munkatársként dolgozott, majd 2003-ban a Szegedi Tudományegyetem szoftverfejlesztés tanszékére került annak alapításakor. Kezdetben egyetemi tanársegédként, majd adjunktusként, ma pedig már docensként erősíti a tanszéket. Főbb kutatási területei közé tartozik a statikus forráskód elemzés, mérés, minőségbiztosítás és hibadetektálás. Munkatársaival elkészített egy olyan nyílt forrású szoftvert, amely más szoftverek forráskódját képes átvizsgálni, mérni, minősíteni és a bennük található hibák jelentős részét felfedezni. E szoftvert több ezren használják világszerte, kutatási és ipari célokra egyaránt. A szoftverben megvalósított algoritmusokat bemutató 2002-es publikációját 10 évvel később a legnagyobb hatású cikk kitüntetéssel díjazták a terület legjelentősebb nemzetközi konferenciáján. Két további közleménye pedig elnyerte az adott konferencia legjobb publikációja díját. Közleményeinek száma 100 felett van, melyekre több mint 2000 független hivatkozás történt. 2008 és 2011 között Bólyai ösztöndíjas volt, 2015-ben pedig elnyerte az STL-TTIK tudományos díját. 50 alkalommal volt programbizottsági tagja különböző nemzetközi konferenciáknak, további 7 esetben pedig programbizottsági elnök. A terület egyik legjelentősebb nemzetközi konferenciájának irányító bizottsági tagjaként 2012-ben Szegeden szervezte meg az éves tanácskozást. 2015-ben habilitált, több mint 10 akadémiai és ipari K+F projektben vett részt, sok esetben azok vezetőjeként. Felkérem Ferenc Rudolf docens urat, tartsa meg előadását.
Üdvözlöm Önöket, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számban megjelentek. Bizonyára nagyon kíváncsiak arra, hogy az ilyen jellegű kis mobiltelefonok, számítógépek, mint például az a laptop az asztalon, miért viselkedik időnként furcsán, rosszul, miért fagy le, miért nem azt csinálja, amit kellene, miért nem csatlakozik az internethez, miért nem jönnek esetleg a megszokott üzeneteim, miért vannak hibák ezekben a szoftverekben. Hibák előfordulhatnak mindenféle szoftver vezérelt eszközben, mint a mobiltelefon, mint például ez a számítógép itt az asztalomon. Bizonyára mindenki látott már ilyen és ehhez hasonló képernyőket. Ez most szándékos volt, megnyugodhatnak az operatőrök. Ez egy olyan képernyő, amit egy lefagyott számítógép produkál. De vannak erre más példák is. Egy bankautomata, amit számítógép vezérel. Egy kiállított számítógép példány, amire éppen büszke volt a gyártója. Repülőtéri információs rendszer. Autópálya tájékoztató rendszer, és így tovább. Kezdjük azzal, hogy mi is az a szoftver. Bizonyára mindenki itt a teremben használ valamilyen mobiltelefont. Ha csak fogom, és a kezemben van, és ki van kapcsolva, akkor az egy tárgy, ami megfogható, elektronikai alkatrészekből áll. ezt nevezzük hardvernek. Ami ezt életre kelti, azok az utasítások, azok az adatok, azt nevezzük szoftvernek. Tehát a számítógépek memóriájában elhelyezkedő, azokat vezérlő programok és adatoknak az összessége. De két nagy csoportja van ezeknek a szoftvereknek. Van egyrészt egy operációs rendszer, ami életre kelti a számítógépeket, és vannak úgynevezett felhasználói programok, amiket utána tipikusan használunk. Használunk levelezésre, használunk internetböngészésre, és így tovább. Miért fontos az a szoftver? Azon túl, hogy életre kelti a hardvert. Nyugodtan mondhatjuk már manapság, hogy a szoftver uralja a világot. Sokszor nem is mindig a politikusok uralják, hanem már a szoftver uralja a világot. Felmérések szerint például az USA lakosságának 95%-a, tehát közel 100%-a használ mobileszközöket. Tehát szinte minden egyes ember kezében van valamilyen mobileszköz. És ezeket a nyilvánvaló eseteket, hogyha nem is veszük figyelembe, ott vannak még különféle eszközök, amiket egyszerűen csak használunk és megszoktuk. Egy mosógép, bizonyos számítógép vezérli, közlekedési eszközök, forgalomirányító jelzések, megfigyelő eszközök, időjárás, mérőállomások, szenzorok, mind-mind számítógép, mindegyik számítógépben pedig szoftver fut. És akkor még nem is említettem különféle kritikus rendszereket. Repülés irányítás. Ugye mi történne, hogyha egy repülőgép irányítási rendszer, repülőtér irányítási rendszer lefagyna? Közelmúltban volt rá példa, emberek ott éjszakáznak, nem kapnak átszállási lehetőséget, ott ragadnak, nem tudnak hazajutni. Ez még a kisebb gond, ha nem ütközik össze két repülőgép. Kórházi berendezések, műtét közben elromlik valami. Ugye ez már igen komoly problémát okozhat, életeket veszélyeztethet. Járművek. Egy mai modern autóban több millió programsornyi szoftver található. Például, ha rálépünk egy autónak a fékpedáljára, azzal csak jelezzük az autónak, hogy én most szeretnék lassítani. Amilyen erősen nyomom a fékpedált, annyira szeretnék lassítani. Nincs közvetlen kapcsolat a fékpedál és a fizikai fékek közt, amik a kerekeket majd megfékezik. Egy számítógép veszi a jelzést, hogy a sofőr megnyomta a gázpedált, bocsánat, fékpedált. Elgondolkodik rajta, hogy mit is szeretne most valójában ez a sofőr lassítani, mennyire lassítani. Megnézi esetleg az útviszonyokat, éppen hol tart az autó, melyik kereket mennyire kell fékezni, és hogyha minden jól megy, akkor tényleg lassulni fog az autó. Most, ha ebben valahol egy hiba van, akkor érezzük, hogy ebből komoly gondok lehetnek. És egyre több hírt kapunk manapság, hogy önvezető autók lesznek éveken belül. Szoftverek fognak vezetni helyettünk. Ugye érdekes belegondolni ebbe a történetbe. Tehát igazából nem is az a kérdés, hogy fontos-e a szoftver, mert ezt érezzük, hogy igen, hanem hogy lépést tudunk-e tartani vele. Mi fejlesztők, szoftverfejlesztők. Két évvel ezelőtti felmérésnek az eredménye, hogy már akkor ötször akkora igény mutatkozott mobil eszközök, mobiltelefonokra való szoftverfejlesztésre, mint amennyit a szoftveripar tudott biztosítani. Ez két évvel ezelőtt volt, és valószínűleg nem javult ez a helyzet azóta. Néhány érdekes statisztikát még mutatnék. A szoftveripar az több mint $1 billió üzletág a világon. Viszonyításképpen ez a magyar GDP-nek nagyjából 10-szerese. Ha a teljes infokommunikációs ipart nézzük, a hardvert is beleszámítva, szolgáltatásokat is beleszámítva, akkor ez még ennek a triplája. És ennek a hatalmas összegnek 60%-a karbantartási költséget jelent. Karbantartásnak nevezzük azt a folyamatot a szoftveriparban, amikor a szoftver már ki van fejlesztve, létezik, használják az emberek, és azon módosítani kell. Hibákat javítani például, ami nagyon fontos, továbbfejleszteni, újabb funkciókat belerakni, megváltozott hardware körülményekhez hozzáigazítani, és így tovább. Tehát 6 magyarországi GDP erre megy el évente. A Cisco az egyik legnagyobb hálózati eszközöket gyártó cég a világon. Két éve közölt egy felmérést, hogy akkor legalább másfélszer annyi hálózatra kapcsolt okos eszköz van a világon, mint ember. Legyen csak 7 milliárd ember a Földön, akkor is azt jelenti, hogy 10 milliárdnál több számítógépes eszköz van az internetre kapcsolva. két évvel ezelőtt. Gartner felmérés szerint 3 év múlva, 2020-ban már 21 milliárd ilyen eszköz lesz. De látni ennél nagyobb becsléseket is. Hogyan készül a szoftver? Egy kis betekintés, hogy megértsük, hogy hogyan is kerülhet bele hiba. Először is kell egy ötlet. Van egy ötlet, valamit meg kell valósítani, valamit tudjanak a számítógépek, amit idáig nem tudtak. Ugye itt erre egy jó példa. Feltételezem, mindenki ismeri ezt a programot. Néhány évvel ezelőtt, nem is olyan régen, egy Mark Zuckerberg nevű úriembernek eszébe jutott, hogy milyen jó dolog lenne ezt megcsinálni, és hát hétköznapi egyetemistából milliárdos lett ennek köszönhetően. Következő lépés, hogy ha el van döntve, hogy ezt megvalósítjuk, akkor emberek összeülnek és terveket készítenek, megtervezik algoritmusokat, gondolnak végig. Ez nagyjából így néz ki. Papíron, számítógépen rajzolgatnak és megalkotják a terveket, dizájnokat. Következő lépés, hogy ezt lekódolják. Forráskódot írnak. Ilyen valamit kell elképzelni, mint amit itt látunk most a képernyőn. Egy egyszerű szöveg, amiben láthatóak angol nyelvű szavak, láthatóak olyan parancsok, amik megmondják a számítógépnek, hogy mikor és mit kell csinálni. Ezen a képernyőn most nagyjából 30 programsort látunk. Most egy komolyabb, nagyobb szoftver több millió ilyen programsorból áll. Több millió, és tipikusan olyan állapot áll elő, hogy nincs olyan programozó, aki mindet egyszerre átlátja és ismeri. Csapatok dolgoznak, csapatok csak részeket látnak, részeket megpróbálnak összeilleszteni. És az illesztésekből néha gondok is vannak. Ha már elkészült a forráskód, akkor már majdnem készen vagyunk. Automatikus módon ez átalakul, átalakítható egy olyan formává, ami csupa nullákból és egyesekből áll, amit már megért a számítógép, ezt rátöltjük a számítógépben található mikroprocesszorra, a központi egységre, ami ezt végrehajtja. Ez már a könnyebbik része a történetnek. Jó, hogyan kerülhet bele hiba? Ugye hát a legnagyobb probléma, vagy hibának a forrása, az, hogy ezt emberek készítik. Emberek pedig hibáznak, ugye az nem hibázik, aki nem dolgozik. Nyilván igyekeznek ezek a programozók nem hibázni, de hát becsúszik néha. Tehát sokszor ezek a programok annyira bonyolultak, hogy a programozók nem készülnek fel minden egyes eshetőségre. Vannak esetek, amit egyszerűen elfelejtenek figyelembe venni, és ha az mégis megtörténik később, akkor a hibát okozhat. Ezek a kódok nagyon, nagyon nagyok lehetnek, ahogy már említettem. Sokszor egy nagy projekten több ezer ember dolgozik. Csapatokba szerveződve, viszonylag kevés kommunikációval, és a végén mégiscsak működnie kell ennek a szoftvernek. Tehát előfordulhat, hogy pontatlanul működnek együtt a kódnak egyes részei. Van, amikor megváltozik valamilyen körülmény. Újabb hardware jön, újabb telefonfajta jön. Például nem biztos, hogy menni fog rajta a korábban megírt szoftver, hozzá kell igazítani. Hozzáigazítás közben módosítjuk a kódot, akkor akaratlanul is hibát okozhatunk benne. De az is megtörténhet, hogy egyszerűen a programozó nem tudja, hogy mit kell megcsinálni, félreértelmezi a követelményeket, és nem az készül el, amit kellene. Mik a következményei egy-egy szoftverhibának? Hát lehetnek a következmények viszonylag egyszerűek, tehát egy telefonhívásnál recseg a hang, de azért megértem, nem dől össze a világ, ez nem olyan nagy probléma. De előfordulhat bizony, hogy nagyon rosszkor, rossz helyen bekövetkező hibának nagyon súlyos következményei lehetnek. Dollármilliós vesztességek lehetnek, személyes adatoknak az elvesztése, akár emberéletek is. És hát erre mutatnék néhány példát. Néhány nagyobb hibát. Harmadik világháború. Szerencsére csak majdnem. Szoftveres hiba okozott majdnem egy világháborút. Történt ugyanis 1983-ban, a hidegháborúnak az éveiben, hogy a szovjet légvédelemnek a szoftvere észlelt 5 darab nukleáris amerikai rakétát közeledni. Na most szerencsére a Stanislav Petrov nevű alezredes volt a parancsnok, aki eléggé higgadt tudott maradni, És gyanús volt neki egy kicsit, hogy ha tényleg támadnak, akkor miért csak 5 rakétával? Van nekik ennél sokkal több. És ezért kivárt egy kicsit, és várta a megerősítést a kézzel kezelt, használt radaroktól, hogy tényleg közelednek-e ezek a rakéták, és a radarok nem jeleztek semmit. Szerencsénkre. Lehet, hogy akkor nem ülnénk most itt. Egy másik példa, nem volt ennyire drámai, viszont drága. Ez egy Mars űrszonda volt, 1990-ben, amikor is az történt, hogy odaért a Marshoz az űrszonda, majd utána nem sokkal megszakadt vele a kapcsolat, tehát feltehetően megsemmisült. És hát utólagos szimulációkkal kiderítették, hogy mi is volt valójában a hiba. Ezt két szervezet, két cég fejlesztette együtt, egyik a NASA, nyilvánvalóan a másik pedig a Lockheed nevű cég. És hát egy félreértés miatt a NASA-nál szabványos SI mértékegységet használtak, Lockheed-nél pedig angol százt. Tehát egyik font másodpercben gondolkodott, a másik newton másodpercben. Mind a kettő lendületet mért, csak nem azonos skálán, és hát nem úgy érkezett az a szonda a Mars köré, mint ahogy kellett volna. Feltételezik, hogy elégett a Marsnak a légkörében. 327 millió dollár. Másik érdekes eset a Pentium processzor volt. 1994-ben ez akkor egy igen komoly ugrás volt a számítási teljesítményben, amikor az Intel cég bejelentette a Pentium processzort, nagyon siettek ennek a piacra dobásával. Egy új algoritmust használtak benne, amivel hamarabb megtalálja a memóriában lévő adatokat, és hamarabb ki tudja keresni, gyorsabban fog működni. És ebben van egy keresőtábla. Részleteiben nem mennénk bele, de lényeg az, hogy elfelejtettek néhányat kitölteni. 1066 elemből 1061-et kitöltöttek, a többit pedig elfelejtették, és nem tesztelték le elég alaposan, siettek a piacra dobással, és ezáltal megtörtént az, hogy bizonyos valós osztásoknál, valós számok közötti osztásoknál pontatlanul számolt. Tehát tipikusan a 9., 10., tizedes jegytől kezdve pontatlanná kezdett válni, bizonyos nagyon ritka esetekben. És ez még önmagában nem lett volna akkora nagy kár a cég részére, csak a cég elkezdte elbagatelizálni, tehát hogy annyira jelentéktelen a hiba, hogy nem is kell vele foglalkozni. Viszont, hogy a jó hírét megőrizze, fölajánlotta, hogy becseréli ezeket a mikroprocesszorokat, hogyha a felhasználó szeretné. Most a felhasználók pedig egy kicsit morcosak lettek, hogy ilyen hibát el tud így bagatelizálni a cég, ezért lényegében mindenki visszaküldte a processzort, és ez így egy nagyon drága mulatság lett a cég számára. A következő példám egy Mariner 1 nevű rakéta. 1962-ben úgy szokás emlegetni manapság, hogy a történelemnek a legdrágább kötőjele. 16,5 millió dollárba került. Igazából arról van szó, hogy egy simítást jelentő felülvonást egy matematikai képletben a szoftverfejlesztők nem tudtak értelmezni. Hát ott van egy vonal, Istenem, nem annyira fontos biztosan, és akkor ezt nem implementálták le a szoftverben. Ez pedig egy simítófüggvény volt, amit a fizikusok ügyesen kiszámoltak, hogy például egy kisebb széllökés vagy valami, azt ne korrigálja túl a rakéta, ne vegye annyira komolyan, hanem menjen csak szépen a maga módján. És hát a szoftverbe ez nem került bele, és ezért túlkorrigálta az ilyen apró kis kilengéseket, olyannyira, hogy kitért teljesen a pályájáról a rakéta, és a végén a földi megfigyelés ugye manuálisan megsemmisítette ezt a rakétát. Következő példám, ez 10 évvel ezelőtt volt az Excel-en, feltételezem, hogy mindenki találkozott már ezzel a táblázatkezelő szoftverrel. Olyan érdekes jelenség történt, hogyha valaki beírta egy cellába azt a képletet, hogy szorozza össze a 850-et a 77,1-el, akkor az jelent meg, hogy 100 ezer. Miközben a helyes eredmény 65.535. Ez egy ilyen mágikus konstans egyébként, kettes számrendszerben egy kerek számot jelent, és valamilyen véletlen folytán nem az jelent meg, ami kellett volna. Érdekes módon az a helyes értéket őrizte, tehát hogyha ezt felhasználtuk egy másik képletben, akkor a helyes értékkel számolt tovább, de megjelenítésben hibázott. Jó, nem volt olyan nagy hiba, de ettől függetlenül nagyon sokan szórakoztak annak idején az Excel-lel. Jó, és még sok más ilyen hiba van, sorolni lehetne. És emlékezzünk arra, amit mondtam, hogy a szoftverfejlesztési iparnak 60%-a karbantartási tevékenységet jelent. Azon belül pedig 60%-ot jelent az új funkcióknak a fejlesztése, tehát a maradék 40%, illetve az összes ráfordításnak a nagyjából egy negyede arról szól, hogy hibákat keresünk és javítunk. Tehát 10 magyarországnyi GDP-nek az egy negyede arról szól, hogy hibákat javítunk a világon a szoftverekben. Komoly összegek. Még egy utolsó példát hoztam, ez pedig az Ariane 5, ez egy európai űrügynökség által fejlesztett rakétát. A rakétának a neve, egy műholdat szeretett volna a világűrbe szállítani. És itt az történt, amit nagyon sokszor csinálnak szoftveresek, hogy megvan valósítva már egy szoftver, és azt szeretjük felhasználni. Hát egyszer megírtuk, akkor ne írjuk már újra. Viszont egy másik rakétából emelték át ennek a kódját. Más irányítórendszer, más érzékelők, sok minden más, és ehhez igazgatták szépen hozzá, hogy ez úgy elkezdjen működni. Amit elrontottak, az egy úgynevezett számtúlcsordulási hiba. Erre majd mindjárt visszatérünk, hogy mit is jelent. Misztikusan megfogalmazva annyit jelent, hogy egy 64 bit pontosságú lebegőpontos számot erőltettek bele, illetve próbáltak egy 16 bites előjeles egész számnak a helyére. És ez nem igazán működőképes. Ennek köszönhetően az elsődleges és a tartalékrendszerek is leálltak, 370 millió dolláros kár keletkezett. Egy igen drága tűzijáték, amit láthatunk. És mi is történt, ezt egy kicsit most mélyebben megnézzük. Kezdjük ott, hogy számábrázolások. Ugye mi emberek szeretünk tízes számrendszert használni. Ugye, nagyon egyszerű oka van, 10 ujjunk van, mindig kéznél van, feltételezhetően ezért. Vannak olyan kultúrák, a maja kultúra, például inka kultúra, a 20-as számrendszert használtak, hát ők még a lábujjaikat is beleszámolták. Na most, amikor a számítógépeket kezdték el készíteni még a 40-es években régen, akkor próbálkoztak mérnökök tízes számrendszert átültetni a számítógépes világba. Tehát a számítógépek árammal működnek, és 10 különböző számjegyhez 10 különböző feszültségi szintet kellett volna kezelni, és ezzel nem nagyon tudtak megbirkózni a villamosmérnökök. Ezért úgy döntöttek, hogy sokkal egyszerűbb és megbízhatóbb az, hogy van áram egy vezetékben, vagy nincs áram egy vezetékben, ezt azért jól meg lehet különböztetni. És hát kettő állapotunk van, ezért kettes számrendszert lehet használni. Jó, egy-egy ilyen állapotot, hogy van áram vagy nincs áram, ezt tekinthetjük egy nullás vagy egy egyes értéknek, vagy egy igen vagy egy nem értéknek. Kettes számrendszer, mindenki tanulta, feltételezem általános iskolában, de azért egy kicsi ismétlés. Egy egész számot úgy tudunk például átváltani, ebben a példában a 218-as számot, hogy sorozatosan osztjuk kettővel, és a maradékokat még felírjuk. Tehát 218-nak a fele a 109, maradék 0. 109-nek a fele osztom kettővel az 54, maradék 1. 54-nek a fele 27, maradék 0. És így tovább, eljutok egészen a végig, 1 osztva kettővel az 0, maradék 1. És akkor valójában kirajzolódik a 218-as érték a kettes számrendszerben megfelelő helyi értékeken. Csak kettes számrendszerben vagyunk, számrendszer alapja a kettes, tehát a kettő a nulladikont veszik helyi értéknek, kettő az első hatványon, kettő a négyzeten, és így tovább. És az eredeti számot úgy kapjuk vissza, ha szépen felszorozzuk, ugye 2/7-en a 128, tehát 1x 128, plusz 1x 64, plusz 0x 32, és így tovább, és így szépen visszakapjuk a 218-as értéket. Jó, ezeket szokás igazából így vízszintesen ábrázolni, ahol bal oldalt van a legnagyobb helyi érték. Itt most éppen 8 darab biten van, 8 darab bitet byte-nak neveztek el. Ugye feltételezem mindenkinek ismerés a byte kifejezés, azzal szoktak dicsekedni a telefonomban, hány megabyte memória van, ugye az is, az millió, nagyjából millió byte-ot jelent. Jó, tehát ez így egy előjel nélküli egész számot, tehát egy pozitív egész számot, beleértve nullát képes ábrázolni. Most amennyiben negatív számokat is szeretnénk ábrázolni, akkor azt valahogyan jelölni kell, és azt a megoldást választották, hogy a legmagasabb helyi értékű bitet, azt kinevezik előjelnek. Jó, tehát egy ekkora számot például nem is tudnék már ábrázolni, mert egy bittel kevesebb jut, Tehát lecsépek egy bitet előjelnek, marad 7 bitem. Nézzünk erre egy példát, egyszerűen a kettes számot vesszük most bináris alakban. Ha ennek a mínusz kettes párját szeretném felmutatni, akkor első dolgom az, hogy komplementerét képzem, tehát ahol nulla volt, oda egyest írok, ahol egyes volt, oda nullát írok. És még hogy a nullát is kezelni tudjam, ezért hozzáadunk egyet, és akkor kirajzolódik szépen a mínusz kettőnek a bináris ábrázolás módja. Egy kicsit úgy kell elképzelni, hogyha van egy számegyenesünk nullától m-ig, egy adott értéktartományig, ami belefér a 8 bitbe, 65.536 különböző érték egyébként, azt valójában meg kell feleznem, el kell tolnom balra, hogy negatív számokat is tudjak benne ábrázolni, viszont akkor pozitívakból is csak fele annyit tudok. Tehát egy 8 bites előjeles egész számon van egy értéktartományom, ami mínusz 32.768-tól plusz 32.767-ig tart. Ugye azért csak 7-ig, mert a nulla még oda tartozik. Jó, tehát ez volt az egyik helyzet az Ariane 5 rakétában, hogy egy ilyen számba, egy előjeles 16 bites egész számba, egy ekkora értéktartományba próbáltak beleírni egy valós számot, ami nem is biztos, hogy egész szám. Itt csak egész számokat tárolunk. Na most mi a helyzet a valós számokkal? Egy pillanat előtte, hogy van még egy jelenség, amit úgy nevezünk, hogy túlsordulás. Hát, ha például össze akarunk adni két darab számot, amit 16 bites helyen tudunk tárolni, és az egyik egy ekkora szám, másik egy ekkora szám, a kettőt összeadva egy ilyen helyzetet kapunk, hogy egy bizonyos része nem fér már el ebben az értéktartományban. Tehát összegként egy nagyobb számot kapunk, mint a 32.000. Akkor mi történik? A számítógépnek nincsen több helye egy adott pillanatban, tehát oda kell, hogy beírja. És hát a számítógép úgy dönt, hogy kvázi, ami túllóg, az marad benne. Túlcsordul az érték. Ezzel a programozóknak tisztában kell lenni, hogy ez így működik. Bizonyos helyzetekben ezt ki is lehet használni. Jó, tehát hogyha túl nagy számot írunk bele, akkor egy kisebb szám kerül bele, ami köszönő viszonyban sincs az eredetivel. Egy érdekes állapot. Térjünk át a valós számokra. Tudományos világban szeretik alkalmazni az úgynevezett lebegőpontos ábrázolást. Ennek az a lényege, hogyha van egy számunk, mondjuk a 364,78 és így tovább, akkor egy olyan formában írjuk fel, hogy eltoljuk egy kicsit a tizedes vesszőt, úgyhogy mindig egy darab egész számjegy legyen a tizedes vesszőtől balra, az összes többi tőle jobbra van, és még jelöljük, hogy mennyivel is toltuk el, tehát meg kellene még szorozni 10 a négyzetennel, tehát 100-zal, hogy az eredeti számot visszakapjuk. Negatív számoknál úgy szintén, és a tizedes vesszőt nyilván tolhatjuk jobbra is, akkor 10 a mínusz harmadikonnal kell majd megszorozni, hogy visszakapjuk az eredeti számot. Mi azért nevezik lebegőpontosnak, mert egy kicsit mozgatjuk a tizedes vesszőt. Tudósok szeretik ezt alkalmazni, mert úgymond ilyen normál alakban lehet nagyon kicsi és nagyon nagy számot is ábrázolni. Számítógépes világban is ezt nagyjából ugyanígy vitték át, annyi különbséggel, hogy a számrendszernek az alapja az nem 10, hanem 2, tehát 2-nek egy valamekkora hatványával kell majd megszoroznunk. Szükségünk van egy előjel bitre, itt láthatjuk talán. 32 vagy 64 bites értéktartományban szokás a valós számokat ábrázolni, és úgy osztják fel a megfelelő rendelkezésre álló biteket, hogy van egy darab bitünk az előjelnek, van néhány bitünk, ami a kettőnek a kitevőjét ábrázolja, és a maradék részén pedig az értékes számjegyet, ami tízes számrendszerben van alapból, azt átkonvertálva tároljuk kettes számrendszerben. Ha 64 bitünk van, akkor mind a kettőre több bitünk jut. Ennek a következménye egy 32 bites esetben is mínusz 10 a 38-tól plusz 10 a 38-ig terjed az értéktartományunk, mert ez igen nagy számokat jelenthet. 64 bit esetében pedig egészen 10 a 308-ig megy ez a tartomány. Szemben a 16 bites egész számnak a 10 a 4-enig tartó értéktartományával érezzük, ugye, hogy ez egy pici kis töredéke neki. Jó, tehát akkor mi is történt az Ariane 5-ös esetében? Hát gond volt a lebegőpontos skálának a mérete. Tehát jöttek az adatok, ki tudja mekkorák, és ki tudja milyen pontossággal, valós számok, és a programozók ezt beleerőltették egy 16 bites egész számba. Kerekítettek, illetve ha nagyobb szám volt, akkor túlcsordulás jelentkezett, következményt pedig ismerjük. Hogyan védekezhetünk ezek után? Erre vannak különféle módszerek. Első és a legkézenfekvőbb az úgynevezett dinamikus módszer, közismertebb nevén a tesztelés. Nagyon egyszerűen elindítjuk azt a szoftvert, használjuk, különféle inputokat adunk neki, megnyomkodjuk a gombokat rajta, és figyeljük, hogy úgy működik-e, ahogy azt elvárjuk. Ugye, nagyon egyszerű tevékenység. Persze ezt lehet szisztematikusan, tudományosan csinálni, hogy minden létező eshetőségre tudjunk próbát csinálni. Lényeg az, hogy probléma lehet vele, hogy nem tudjuk egyszerűen a világon előforduló összes viselkedést kipróbálni, mielőtt piacra dobjuk ezt a szoftvert. Mint ahogy bizonyos esetekben láttuk is, hogy megtörtént. Másik lehetőség, ami igazából kiegészíti a dinamikus teszteléses módszert, ez a statikus módszer, más néven kódelemzés. Jó, tehát magát azt az elkészült forráskódot, amiből 30 sort láttunk kivetítve, megpróbáljuk értelmezni. Vajon tényleg azt csinálja, amire szükség van? Tehát anélkül elemezzük a forráskódot, hogy elindítanánk a programot. Futtatás nélkül tesszük ezt meg, csak a kódot olvassuk és megpróbáljuk értelmezni. Ez is történhet kétféleképpen. Az egyik, ami a szoftveriparban már nagyon elterjedt, az úgynevezett code review, amikor programozók átnézik egymásnak a kódját. Több szem többet lát, hát ha észreveszem a hibát, és akkor mehetünk tovább. Vannak viszont automatikus módszerek is. Olyan szoftverek, amik más szoftvernek a forráskódját olvassák, megpróbálják értelmezni, hibákat keresni benne. Ez az, amivel mi foglalkozunk, és nekem is ez a szűkebb kutatási területem. Megpróbálom ezt röviden összefoglalni, hogy mit is jelent. A forráskódnak a szövegét értelmezzük, tehát olyan programot írunk, ami elolvassa a szoftvernek a forráskódját, és egy más adatokban gazdagabb szerkezetre alakítja át. Ezt úgy nevezzük, hogy szintaxisfa. És amikor ez fel van építve, akkor ebből különféle információkat lehet kinyerni. Különféle mérőszámokat, mennyire bonyolult az a kód, mekkora, milyen gondok lehetnek vele. Rossz kódolási szokásokat meg lehet találni benne. Úgynevezett kódmásolatokat meg lehet találni benne. Megpróbálok ezekre mindre kitérni. Jó, hogy egyszerű példával kezdeném, hogy is néz ki egy absztrakt szintaxisfa. Itt látunk egy nagyon egyszerű kis programsort, ami egy körnek a kerületét hivatott kiszámolni. Kettő megszorozva R-rel, a sugárral, megszorozva P-vel. Ugye ez egy darab programsor. Jó, emlékezzünk rá, hogy szoftverek sokszor több millió programsorból állnak. Ebből egy ilyen fa szerkezetet építünk fel. Egy ilyen fejjel lefelé lógatott fát képzeljünk el, ahol itt a legfelső ponton található ennek a fának a gyökere. Maga ez a fa, ez ábrázolja, kivetíti azt, hogy hogyan is kell, hogy végrehajtódjon ez a program. Azt látjuk, hogy egy megfelelő sorrendű bejárással először is a kettest meg kell szorozni a sugárral, majd a szorzatot megszorozni a P-vel, és ha ez is megvan, akkor értékelődjük azt a kerületnek. Jó, tehát a programnak a viselkedése is egy bizonyos szintig már bele van kódolva ebbe a fába. Ez egy darab sorhoz tartozó fa. Hát, hogyha egy millió soros programunk van, akkor ez a fa nyilván ennél sokkal nagyobb és bonyolultabb tud lenni. Viszont ez már egy olyan adatszerkezet, amit könnyen lehet szoftverből kezelni. Könnyen tudunk algoritmusokat írni, ami bejárásokat végez ezen a fán, mintázatokat keres ebben a fában. Egy nagyon egyszerű példa, hogy egy metrikát, egy mérőszámot definiáltunk. Egy nagyon egyszerű mérőszámot, hogy a programban található szorzásoknak a száma. Jó, végtelenül egyszerűk és metrika, és hát szerencsénkre egy ilyen fában nagyon könnyű megszámolni őket. Bejárom a teljes fát, ahányszor találkozok szorzást jelképező művelettel, akkor megnevelek egy számlálót, és készen vagyok. Nagyon egyszerű metrika egyébként egy FP7-es EU-s projekt kapcsán megpróbáltuk megbecsülni egy szoftvernek az energiafelhasználását, és többek között ez a metrika például igen nagy segítségre volt azzal, hogyha sok a szorzás, többet fog fogyasztani ez a program. Persze nem ennyire egyszerű a történet, de hozzájárult a dologhoz. Egy másik példát mutatnék, ez már kettő programsor. Egy feltételt látunk, azt jelenti magyarul, hogy ha, vagy amennyiben. Ez a feltétel, hogy x nagyobb, mint 10, x egy valamilyen egész számot jelképezzen, most nem ismerjük itt az értékét, amennyiben az nagyobb, mint 10, és ez a kifejezés igaz, tehát egyenlő az igaz értékkel, akkor írja ki azt, hogy ez már sok. Jó, nagyon egyszerű kis programlogika. Egy ilyen fa épülne hozzá, egy ilyen absztrakt szintaxis fa, ahol végig tudjuk szépen követni, hogy x-et össze kell hasonlítani 10-zel, hogy nagyobb-e, és amennyiben a válasz, hogy igaz vagy hamis, megegyezik azzal, hogy igaz, akkor történjen meg ez a kiíratás. Most, hogyha valaki ezt így beleírja egy programba, az általában nem túl szerencsés. Mégpedig azért, mert ez az egy darab utasítás, a kiíratás függ ettől a feltételtől. Ha később valaki más módosítani szeretné ezt a programot, és szeretne még egy utasítást hozzárakni, ami szintén függ a feltételtől, akkor megtörténhetne véletlenül, hogy egyszerűen a print alá ír még egy utasítást. És most az adott nyelv szerint ezzel a pontos vesszővel lezárult valójában a feltétel, tehát a rákövetkező utasításra nem lesz kihatással a feltétel. Vagyis az az utasítás mindenképpen végre fog hajtódni. A programozó pedig azt szerette volna, hogy csak feltételesen. Jó, tehát ilyenkor az a megoldás, hogy ebben a nyelvben legalábbis, hogy kapocs zárójelek közé kell tenni azt, amit szeretnék a feltételtől függővé tenni. És hát az ajánlás a programozók számára az, hogy ezt mindenképpen tegyék ki. Akkor is, ha csak egy utasítás függ a feltételtől, mert lehet, hogy holnap után egy másik programozó ezt ki szeretné egészíteni további utasításokkal. És akkor azért jobb eséllyel be fogja írni a kapcsos zárójelek közé a plusz utasítást. Jó, tehát, hogyha egy ilyen fa mintázatot látunk, hogy a feltétel alatt azonnal egy utasítás van, ez már probléma, tehát ezt lehet jelezni a programozók felé, hogy bizony tedd ki a kapocs zárójelet, és utána már a fa is így fog kinézni. Tehát ha ilyen mintázat van, akkor nem kell jelezni, akkor rendben vagyunk. Egy következő szintje ezeknek a vizsgálatoknak, amikor még azt is megpróbáljuk kikövetkeztetni a program futtatása nélkül, hogy mi lehet ennek az x-nek az értéke. Ami nem egyszerű, mert nem futtatjuk igazából a programot, csak a kódot olvassuk, és hát nagyon sok minden lehet. Az is lehet, hogy a felhasználó most gépeli be a billentyűzeten az x-nek az értékét, tehát előre nem tudhatjuk, és teljesen pontosan a legtöbb esetben nem tudhatjuk, viszont tudhatunk valamit. Ebben a két kapos zárójel közé zárt részben biztosak lehetünk benne, hogy a 10 az nagyobb, az x az nagyobb, mint 10. Nem tudjuk, hogy mennyi, de azt tudjuk, hogy nagyobb, mint 10. Ezt kihasználhatjuk ilyesmire, hogy ha itt egy újabb feltétel lenne esetleg, hogy mi történjen, amennyiben x kisebb, mint 3, akkor már tudjuk, hogy baj van, hát x itt nem lehet kisebb, mint 3, mert tudjuk, hogy nagyobb, mint 10. Ezt az információt vihetjük és jelezhetjük a programozónak, hogy ide egy olyan kódot írtunk, ami soha nem fog végrehajtódni, mert egyszerűen nem következhet be. Jó, és ilyen módon már lehet további hibákra is következtetni. Tehát ez a szimbolikus végrehajtásnak nevezett technika, ez valahol félúton helyezkedik el a statikus és a dinamikus elemzés között. Tehát nem indítjuk el a programot, nem futtatjuk, nem dinamikus, de sokkal több, mint egy alapstatikus elemzés, mert mégiscsak megpróbáljuk lefuttatni, mégpedig az összes lehetséges módon. Most egy összes lehetséges módon lefuttatni egy programot, az bizony nagyon bonyolult és erőforrás igényes, és különféle technikákkal próbáljuk ezt úgy részben megoldani. Nézzünk példákat, hogy mire jó ez, ami tényleg egy igazi hibát jelenthet, ugye a nullával való osztás. Tehát ha egy programban egy számot megpróbálunk elosztani nullával, akkor bizony baj van, az a program elszáll, vagy lefagy, vagy valami csúnya dolog történik vele. Ugye legrosszabb esetben katasztrófa is történhet. Most, hogyha egy ilyen program sort látnánk, akkor ez evidens, hogy itt az ötöst próbáljuk meg nullával osztani. Ennyire talán egyik programozó sem rosszul képzett, hogy ezt így leírja. Tehát ilyen ritkán fordul elő. Viszont lehetnek más helyzetek, ami itt még mindig majdhogy nem egyből kiolvasható, de nem ennyire egyszerűen. Jó, tegyük fel, hogy van egy A nevű változónk a programban, ami éppen a 4-es értéket tárolja, egy B, ami a 2-es értéket tárolja, és akkor ezeknek a felhasználásával szeretnénk a célnak az értékét kiszámolni. Most itt egy képletet látunk. Szorzás van. Hamarabb 2-ször B, vagyis 2-ször 2, az 4 lesz, A-nak az értéke 4, 4 minusz 4 az 0, 5-öt próbáljuk osztani nullával, baj van. Jó, és ez sokszor nem ennyire evidens, hogy három soron belül megtaláljuk ezeket az összefüggéseket. A lényege a technikának az, hogy megpróbáljuk becsülni, vagy kikövetkeztetni, hogy mi is lehet az értéke az A-nak, mi is lehet az értéke a B-nek. Előfordulhat-e, hogy a képletnek, tehát ennek a művelet sorozatnak a vége nulla lesz, és azzal próbálunk osztani. Ha igen, akkor jelezhetjük a programozónak, és megakadályozhatunk egy csúnya hibát. Nézzünk egy másik példát, túlsordulási lehetőség. Tehát amennyiben valamennyire már tudjuk, hogy milyen értékek lehetnek, mondjuk egy lebegőpontos valós számot tároló D változóban, és egy egész számot tároló I változóban, és ennek az I-nek értékül adom a D-t, tehát az egész számnak értékül adom a valós számot, vajon lehet-e gond? Most ha a D-nek az értékét nagyjából ki tudom következtetni, akkor azt is tudom, hogy elő fog-e fordulni túlcsordulás, mert ha ennek a valós számnak az értéke nagyobb, mint amit abban az egész számban tárolni tudok, akkor ugyebár túlcsordulás lesz, és felrobban a rakéta. Tehát ez a célunk, hogy az ilyen helyzeteket felismerjük valahogyan. Következő kategória, amit megpróbálunk megállapítani ezekben az absztrakt szintaxis fákban, ezek az úgynevezett antiminták. Az angolok ezt code smell-nek nevezik, forrás kódnak a szaga. Tehát, hogyha valaminek szaga van, akkor ott általában valami probléma van. Ez nem azt jelenti, hogy biztosan hiba van, viszont valamilyen háttérben megbúvó problémára világíthat rá. Ezt megnézhetjük egyszerűen metrika küszöbértékek alapján. Tehát például megmérjük az elágazások számát ebben a programban, a feltételeknek a számát. Ha egy ilyen feltétel van, mint amit már megismertünk, akkor az egyes értéket fog jelenteni. Ha van egy bonyolultabb, egymásba ágyazott feltételsorozat, akkor az már legalább 4-es értéket jelent. Most nagyon nagy ilyen értéknél azért már gyanakodhatunk, hogyha itt egy 20-as értéket kapunk, akkor ott bizony annyira belebonyolódott már a feltételekbe a programozó, hogy nem teljesen biztos, hogy tudta, hogy mit csinál. Tehát azt mindenképpen érdemes megnézni, azt a programkódot. Most egy utolsó ilyen dolog, amit meg tudunk találni, ezek az úgynevezett kódklónok. Programozók nagyon szeretik ezt a műveletsorozatot, hogy meg kell valósítaniuk egy algoritmust. Emlékeznek rá, hogy ilyet már láttak valahol, netán ők maguk csinálták korábban. Visszakeresik ennek a forráskódját, kijelölik szépen, vágólapra helyezik, lemásolják, beillesztik az új helyre, kisebb módosításokat esetleg végeznek rajta, és készen van. Ugye, nagyon produktív, nagyon gyors. Ennek van jó oldala. Jó, tehát tegyük fel, hogy mondjuk egész számokra már van egy rendező algoritmusunk, ami tök jól működik, és ezt meg kell csinálni most valós számokra, tehát akkor a megfelelő kódot vágólapon keresztül lemásoljuk, kicseréljük benne a típusokat, mert készen is vagyunk. Ugye nagyjából 2 percig tart, agyi aktivitás nagyjából nulla. Van ennek viszont egy rossz oldala is. Mi van, ha lemásoljuk ezt a kódot 5 különböző helyre a programunkban, és később kiderül, hogy azt, amit lemásoltam, abban hiba volt. Esetleg egy évvel később, amikor már senki sem emlékszik arra, hogy ez le lett másolva még 4 helyre, és hát kijavítjuk azt a hibát. És örülünk, mert kijavítottuk a hibát, de közben elfelejtettük, hogy még 4 helyen jelen van az a hiba, csak az most éppen nem jelentkezett, amikor használtuk. Jó, tehát ez hordoz veszélyeket, de nem mindig kikerülhető. Van, amikor egyszerűen a határidők nem engedik, holnapra kész kell, hogy legyen, akkor így csinálják meg. Jó, és erre is van egy megoldás, az úgynevezett klónkövetés, amikor megpróbáljuk figyelni ezeket a dolgokat. Tehát felfedezzük, hogy itt van 3 darab kódrészlet, ami egymásnak a másolatai, kisebb módosításokkal. És utána figyeljük, hogy mi történik vele az idő folyamán. Tehát megtörténhet, hogy az egyik másolatot módosítjuk utólag, tehát már nem fog hasonlítani az eredetiekre. Tehát marad csak az első 2, mint egymás másolatai. És az is lehet, hogy az a harmadik az úgy módosult, hogy másik kettő kódrészlethez vált nagyon hasonlóvá, tehát most már azoknak a klónjai. Az is lehet, hogy magát lemásolták ezt a C-t, és akkor azért lett belőle még 2 példány. Jó, és utána figyeljük, hogy mi történik lépésről lépésre. És ez azért lehet nagyon hasznos, mert ha észreveszünk, hogy meg kell változtatni mondjuk itt ezt a kódrészletet, ami egy másolatnak a részét képezi, akkor azonnal jelzést kapunk, hogy bizony az összes másolatán is meg kell ismételni ezt a módosítást, különben benne ragadnak a programban a hibáim. Jó, ezt ilyen klónvérvonalaknak nevezik, hogy hogyan alakul egyébként az idő folyamán. Jó, végezetül csak egy utolsó fólia, ami a tanszékünkről szól. Az STL szoftverfejlesztés tanszéken dolgozom. Statikus forráskód elemzéssel foglalkozik ott egy nagyobb csapat, körülbelül 20 főből áll. Ott fejlesztjük az Open Static Analyzer technológiát, ami képes arra, hogy metrikákat, mérőszámokat, kódolási szabálysértéseket vegyen észre a szoftverekben, szimbolikus végrehajtást végez, ilyen úgynevezett antimintákat, kódklónokat fedez fel a szoftverben, különböző programozási nyelveket támogat, és hát több mint 100 ember évnyi ráfordítás, kutatás, fejlesztési ráfordítás van már ebben a rendszerben, és több ezren használják a világon. Végezetül szeretném még megköszönni Bándénes doktorandusomnak, aki nagyon sokat segített az előadás elkészítésében, és hát szeretném önöknek megköszönni a türelmüket. Köszönöm szépen!
Köszönöm az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Kónya Zoltán, az STL Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi tanára tartja meg a Határfelület érdekességei az anyagtudományban és a nanotechnológiában című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!